Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség podcast hallgatóit, és a mai adásban egy nagy kutatás eredményeiről beszélgetünk, a digitalizáció a kereskedelemmel. Ezt a kutatási programot vitte végig a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete, és itt van a virtuális stúdiumban Kis Nikolett ágazati szakértő. Szia, Niki! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Ja, én is köszönöm a meghívást.
De már nem először beszélgetünk itt a podcastben, illetve hát te azt is mondhatom, hogy majdnem állandó szerzőnk, vagy hiszen több írásod is megjelent az Új Egyenlőség digitális hasábjain. És hát most elként végeztetek egy nagyobb lélegzetvételi programmal, és annyit hadd mondjak el a hallgatóknak, hogy előtte beszélgetve is elmondtam azt, hogy nagyon sok vád éri a magyar szakszervezeteket, hogy nem haladnak akkorral, nincsenek önálló termékei, kutatásai, ezekből nem készülnek cselekvési tervek, és erre cáfolra teljes mértékben az általatok kezdeményezett pályázat, majd végigvitt projekt, ami jövő egyik nagy kérdését vizsgálja, ez a digitalizáció a hatásai kiskereskedelmi területén. És hát ebben a projektnek a végére értetek most, és többféle következtetés levontatok, illetve sokféle akciót. De ezt is nézzük meg, hogy miért gondoltátok azt, hogy ez a forró téma most, és ezzel kell foglalkozni, illetve hogy milyen szempontok alapján készült ez az egész kutatás, és aztán már nézzük meg az eredményeket, de először azt, hogy mi vezetett idáig.
Nos, hát az első benyomásunk a téma kapcsán az volt, hogy ugye mi aktívan részt veszünk a nemzetközi szervezetünk életében, és ott abszolút, ahogy te is mondtad, forró téma ez a digitalizáció, az automatizáció, a mesterséges intelligencia, és azt látom, hogy mindenki keresi a válaszokat, hogy mi lesz a jövőben, hogyan fog ez hatni a kiskereskedelmi dolgozók életére, a munkaviszonyukra, milyen lesz a jövő munkavilága. Tehát azt gondolom, hogy ez nálunk is, ha bár csak szabad szemmel csak egy mértékkel látható, a digitalizáció folyamata, ugye itt vannak az automatakasszák, meg a digitális polcímkék, de hogy ezen túl még nem látunk, viszont rendkívül fontosnak tartjuk, hogy felkészüljünk ezekre a változásokra, és igen, innen is szeretném megköszönni, hogy lehetőséget kaptunk ennek a projektnek a lebonyolítására, hiszen olyan szakmai tartalmat generált, amit hosszú-hosszú éveken keresztül fogunk tudni használni. Csak gyorsan néhány szóban említeném meg, hogy hogyan állt össze ez a projekt. Először is az első szakaszban készült egy desk research, ami ugye feltárta a nemzetközi trendeket, a legfontosabb kutatásokat a témában, és amint ez elkészült, három szakértői anyagot is készítettünk párhuzamosan. Az egyik az a munkavállalók körében készített online, illetve fókuszcsoportos kutatás volt, de megkérdeztük a munkáltatókat is, hogy ők hogyan vélekednek és milyen várakozásaik vannak a digitalizáció kapcsán, illetve ezzel párhuzamosan készült egy munkajogi tanulmány is, amely azt vizsgálta, hogy milyen kérdéseket vett fel munkajogi szempontból a digitalizáció. Aztán ezeknek az eredményeit összegyúrtuk, és elkezdtük az online és offline érzékenyítő kampányunkat, hiszen nagyon fontos, hogyha már ezeket az ismereteket megszereztük a szakértők által, akkor ezt továbbítsuk is, legfőképpen a kereskedelmi dolgozók felé, hiszen ők elsősorban az érintettek ebben a folyamatban. Létrehoztunk egy Facebook oldalat, ahol ugye igyekeztünk érthető rövid üzenetekben megfogalmazni nekik a problémát magát, illetve azokat a lehetséges eszközöket, amivel a digitalizáció okozta negatív hatásokat ki lehet küszöbölni, valamint utcai kitelepüléseket szerveztünk, ahol ugye a fogyasztóközönséget céloztuk, hiszen az ő figyelmüket is fontos fölhívni a témára, illetve a vállalati nyílt napok keretében népszerűsítettük a témát, és hívtuk fel a dolgozók figyelmét erre az egész folyamatra.
Azt írjátok az összefoglaló anyagba, ezt egyébként elérhetővé tesszük a ügyegyőrség oldalán is, hiszen nagyon izgalmas megállapításokat tartalmaz. Hogy hát ez a digitalizáció, amire elsőként talán arra lehetne gondolni, hogy akkor bemegyek a boltba, és már nem is találkozok emberrel, hanem úgy előtt tudom intézni a bevásárlást, hogy még a kasszánál sem áll senki, és a feltöltő boltoknál sem, hogy ezt tulajdonképpen már megérkezett. És ami érdekes volt, legalábbis újdonság számomra, hogy ez már Magyarországon is megérkezett. Tehát ez nem a elkövetkező 10 évnek a terméke, hanem ez a jelen, amiben vagyunk már, és ebben van 3 példátok is, ahol ez már működik. Nyilván nem olyan nagyon nagy mértékben, de azért mégiscsak működik az, hogy a kiskereskedelemben úgy is lehet már vásárolni, hogy ez valójában emberi erő bevonása nélkül történik, legalábbis az eladó térben. Ez nekem újdonság volt legalábbis, ez mindenképpen. Nem tudom, hogy ez a tagjaitok számára is mennyire jelentett újdonságot, vagy pedig még mindig abban biztonságos hitben van mindenki, hogy ez egyébként az elkövetkező 20-30-40 évnek a problémája.
Nagyon változó a visszajelzés, csak hogy 2 példát említsek röviden, és nagyon sajnálom, hogy nem lehet képi anyagot megjeleníteni egy podcastben, de majd elküldöm a linkeket, és akkor esetleg azt is be tudod tenni. Ugye van Kínában ez a Seven Fresh nevű bolthálózat, kiskereskedelmi bolthálózat, és az például úgy működik, hogy letöltesz egy applikációt, ami generál neked egy QR kódot, te bemész a boltba, és akkor a bevásárlókocsihoz odailleszted ezt az applikációt, ami kiad neked egy okos órát, és ez a kis kocsi, ez téged folyamatosan fog követni, tehát neked nem kell tologatni a bevásárlókocsit, mint itthon, hanem ez követ téged, és egyébként is egy nagyon érdekes digitális megoldásokat alkalmaz ez a bolt. Annyiban nem modern, hogy a magát a terméket, azt neked kell beszkennelni egy ilyen automata gépezetbe, viszont a fizetés már arc felismeréssel történik. A másik példám az Amazon Go, ami Amerikából indult, de már Londonban is jelen van. Ez is szintén ilyen applikáció alapú bolt. Bemész, itt már nem is kell bevásárlókocsi, ami követ téged, hanem akár a saját szatyrodba is bepakolhatod a termékeket. Olyan kamerákat meg algoritmusokat használnak, ami folyamatosan nyomon követi, hogy te mit vettél le a polcról, és abban az időpillanatban, ahogy te leveszed a polcról magát a terméket, már hozzá is adja a virtuális blokkodra, illetve hogyha meggondolod magad, és visszarakod a polcra a terméket, akkor le is vonja, és ez már modernább a tekintetben, hogy itt már abszolút nincs pénztár, tehát te csak kimész azon a kapun, és már hozzá is írja az Amazon számláthoz a bevásárlásnak az összegét. Tehát látható, hogy itt a pénztárosoknak a szerepe az teljes mértékben megszűnőben van, és egyébként sajnos a kutatások is azt mondják, hogy ez az egyik olyan munkakör a kiskereskedelemben, ami 100%-os teljességgel helyettesíthető. És igen, tehát azt gondolnánk, hogy mi ettől nagyon távol vagyunk még Magyarországon, de nem, hiszen körülbelül 3 vagy 4 hete jelent meg a hír az egyik hírportálon, hogy megnyílt az első alkalmazott nélküli bolt Magyarországon a Buda parton. Kicsit hadásvadászat cím, mert nyilván az árucikkek nem repülnek maguktól oda a polcra, tehát mindenképpen kell némi munkaerő, de már korán sem annyi, mint mondjuk egy hagyományos boltban azonos alapterületen. És hát igen, az érzékenyítő kampányunkra visszatérve rengeteg visszajelzést kaptunk hideget, meleget egyaránt. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb, vagy a legpozitívabb visszajelzés az attól jött, aki fölhívta a KASZ elnökét, Karsai Zoltánt, és megkérdezte, hogy akkor mikor, hol és milyen képzésben tud részt venni annak érdekében, hogy megőrizze a munkahelyét. Tehát ez volt az egyik véglet. A másik véglet pedig az volt, akik azt mondták, hogy hát ez nem igaz, nálunk ilyen soha nem lesz, ha lesz is, akkor 15-20 év múlva lesz, ami hát tudjuk ugye, hogy a prognózisok szerint már 2025-re akár 108 ezer állással kevesebb lehet a kiskereskedelemben is a raktározásban, tehát hogy ez nem reális vélekedés. Viszont a másik nagyon érdekes visszajelzés az az volt, és azt várta el tőlünk szakszervezettől, hogy állítsuk meg a digitalizációt, hogy ő a jövőben meg tudja őrizni a munkahelyét. Nos, hát nyilvánvalóan sajnos, vagy nem sajnos, hát ezt nem tudjuk megtenni, ez egy világszintű folyamat, és azt gondolom, hogyha a világ összes szakszervezete összefogna, sem tudnánk megállítani, tehát egyetlen egy dolgunk van, hogy fölkészüljünk ezekre a változásokra.
De ennek kapcsán egy érdekes mellékszál, hogy talán egy-két hónappal ezelőtt foglalkoztunk itt a Légyelősít Podcastben is az Amazonnal, mint az a gyár, aki erősen meg akarja akadályozni azt, hogy egyetlen szakszervezet létrejöhessen ott. És hát nyilván, ahol nincsen szakszervezet, ott ez fel se tud vetődni az a probléma, hogy egyébként a egyre kevesebb alkalmazottan megoldhat ugyanaz a feladat. De hát most azt látjuk, hogy a kereskedelem, ahogy te is mondtad, nem olyan 108 ezer álláshelyre kevesebb lett 4 éven belül, hiszen ez a 25, ez azt jelenti, hogy egy 4 éves időtávról beszélünk, hanem van olyan munkakör, ahol egy az egyben megszűnik ennek a létjogosultság, ez a pénztáros munkakör, ahogy te is mondtad. Egyébként ebben az egy mindig izgalmas kérdés, hogy nyilván van egy-egy ember, aki azt mondja, hogy állítsuk meg a fejlődést, de hogy ez egy-egy ember volt, vagy azt érezt, tömeges mértékben éreztétek, hogy az az elvárás az érdekképviselete szemben, hogy akadályozza meg ezeknek a munkáknak az eltűnését, még akkor is, hogyha egyébként a fejlődés nem ebben az irányba mutat. Szóval ebben egy ilyen erősebb ellenállást éreztek kibontakozni, vagy pedig azért ezek csak kószhangok a dolog.
Ezek csak kószhangok, szerencsére. Viszont többen voltak, elnézést, azok, akik nem hitték el azt, hogy ez belátható időn belül még a mi életünkben be fog következni. De ez az egyik oldala, ez az érzékenyítő kampányunknak a visszajelzései alapján mondható el. Ugyanakkor a munkavállalók körében végzett kutatásnál azért kiderült, hogy a dolgozók többsége az úgy gondolja, hogy a digitalizáció bizony hatással lesz a munkahelyükre és a kiskereskedelemre. Ami viszont érdekes, hogy mindössze körülbelül csak egyharmaduk gondolta azt, hogy ő saját maga a saját munkakörében is egy veszélyeztetett munkavállaló, tehát mindenképpen azt gondoljuk, hogy azért további tudatosságnövelésre lesz szükség a témában.
Mit mondanak, hogy van amögött bármilyen empirikus adat, hogy lenne olyan munkakereskedelem, amelyik egyáltalán nem lett veszélyeztetve a digitalizáció által, vagy az egész szektor van?
Igazából vannak előrejelzések, természetesen nyilván borzasztó nehéz megjósolni a jövőt, de abban biztosak lehetünk, hogy egyrészt ugye abba az irányban megy el a kereskedelem, hogy itt már a vásárlói élmény és a vevő elégedettsége lesz a fókuszban, és ehhez magasabb képességekre és készségekre, magasabb képzettségre lesz szükség a jövő kereskedőinek. Ugye a megalapozó tanulmányunkban például kiderült, hogy jelentős mértékben átalakulnak majd a munkahelyek, a régiek megszűnnek, és újak jönnek létre, és hogy feltehetően csökkenni fog a közepes képzettségűek és az alacsony képzettségűek iránti kereslet a kiskereskedelemben. Csak hogy néhány példát említsek, ugye ma ismerjük ezeket a munkaköröket, egy pénztáros, eladó, de hogy a jövőben olyanok lesznek, mint vevő elégedettségi szakértő, vevőszolgálati szakértő, vagy szociális média asszisztens, ami már megnevezésében is látszik, hogy teljes mértékben átér a mai munkaköröktől.
Ugye ezt elmondtad, hogy a többség, hogy kétharmadat gondolja, hogy az ő munkahelyét ezt nem érinti, van egy jelentős rész, aki nem hisz benne, nagyon kis rész azt gondolja, hogy meg kellene állítani a folyamatot, de hát nyilván a digitalizáció az itt van, jön, el is fog érni minket nagyon gyorsan. Mit lehet ellene tenni, mit lehet az átállás elősegítésére tenni, milyen megoldásokat találtatok?
Most szerintem a legfontosabb kérdés ez az élethosszig tartó tanulásnak a kérdése, hiszen megállapították a szakértők, hogy ahogy az automatizáció halad erőre, egyre inkább nő majd a munkáltatók elvárása a munkavállalók szkíjeit illetően, és egyre magasabb képzettségű munkavállaló fog versenyezni egyre kevesebb állásért, tehát mindenképpen a tanulás az a kulcs, ami segíthet abban, hogy a munkahelyeket meg lehessen tartani, vagy illetve más ágazatban tudjanak elhelyezkedni a kereskedelmi munkavállalók, és azt gondolom, hogy itt egy holisztikus megközelítést kell alkalmazni, és nem lehet a negatív hatások kezelését külön-külön vizsgálni, hiszen ez mindenkinek az érdeke, és mindenkinek a felelőssége. Az egyéné az nyilván, hogy legyen munkahelye hosszú-hosszú ideig. A munkáltatói az, hogy legyen dolgozója, illetve a mindenkori kormánynak is az az érdeke, hogy minél több munkaképes korú ember legyen jelen a munkaerő piacon, tehát mindenképpen egy ilyen átfogó stratégiára van szükség, és hát nem utolsó sorban nyilvánvaló, hogy a szakszervezeteknek is az az érdeke, hogy minél több ember meg tudja őrizni a munkahelyét, hiszen noha már közhely, de nyilván a szakszervezetek ereje a tagságban rejlik, és ez a folyamat egyébként azért jelentősen megtépázhatja a szakszervezeti taglétszámot is, hogyha nem kezdjük el időben ezeket a felkészülést. És hát, ha viszont mégis szeretnénk szétbontani, hogy ki mit tehetne az ügy érdekében, azért elsősorban azt gondolom, hogy mindenképpen szociális párbeszéden kell, hogy alapuljon ez az egész. Nyilván vállalati, ágazati és makroszinten is szükséges a témában nagyon erős együttműködést folytatni a szociális partnereknek. De itt a szakértők összegyűjtötték, hogy mit tehetne mondjuk a kormány például. És az egyik legfontosabb téma ebben, hogy jelentősebb állami finanszírozása, tehát több ingyenes felnőtt képzést kellene létrehozni, és ezeknek olyan képzéseknek kell lenni, ami a valós munkaerőpiaci igényekhez alkalmazkodik. És nyilván kell valamilyen eszközt találni arra, hogy mondjuk például a munkáltatókat is ösztönözzék arra, hogy képezzék a dolgozóikat, mert ugye manapság csak azt látjuk, hogy ugye a belső folyamatokra vannak képzések, ha jön egy új eszköz, akkor arra speciális képzéseket hajtanak végre, de a jövőben valószínűleg ennél sokkal-sokra többre lesz szükség, és a mindenkori kormánynak lehetne egy szerepe például az is, hogy a munkavállalókat tanulásra ösztönözze, például anyagi ösztönzők, adókedvezmények bevezetésével. Erre egyébként van is egy nagyon jó példa. A német Verdi szakszervezet, az otthoni kereskedelmi munkáltatói szövetség és a munkaügyi minisztérium olyan programokat alakítottak ki, ami ugye ilyen fenntartható képzési struktúrát eredményez. És itt például nagyon szimpatikus számomra az, hogyha egy munkáltató részt akar venni ebben a programban, akkor neki rendelkeznie kell bérmegállapodással, Arról nem szól a tanulmány, hogy pontosan miért érdekel ez a munkáltatónak, de biztos vagyok benne, hogy valamiért ez érdekel. Illetve a másik nagyon szimpatikus az az, hogy prémiumot adnak azoknak a dolgozóknak, akik képzésre, tanulásra adják a fejüket. Ez egy különösen fontos pont, mert ugye leginkább az alacsony képzettségű és emiatt alacsony keresetű munkavállalók vannak veszélyben. Tehát, hogyha az ilyen anyagi ösztönzőkkel segítjük az ő tanulásukat, akkor motiváltabbak lesznek, azt gondolom, arra, hogy képezzék magukat. Amiről nem beszéltem még, és nagyon fontos, hogy azért a kutatás a munkavállalók körében az azt bizonyította, hogy van tanulási hajlandóság, hogy a kiskereskedelmi dolgozók szeretnének tanulni. Mindösszesen 2 darab tényező akadályozza őket. Egyrészt ugye az idő, hiszen ők többnyire munkaidőkeretben dolgoznak, minden nap másként, elég rendszertelen az életük, tehát nagyon nehéz egy akár péntek, szombaton tartandó oktatáson részt venni, hiszen nem tudják megoldani a munkájuk miatt, másrészt pedig a pénz kérdés természetesen, ami megakadályozza őket, és volt is egy olyan kérdésünk, hogy mondjuk fölvennének-e hitelt esetleg azért, hogy tovább képezzék magukat, de a válasz egyértelmű nem volt, tehát hogy nem szeretnének eladósodni. Úgyhogy arra megállapításra jutottunk, hogy a legjobb az lenne, hogyha munkahelyen, munkaidőben és ingyenesen lehetne képezni a munkavállalókat. Ezt még fontosnak tartottam elmondani.
Azt mondod, hogy a több ingyenes felnőtt képzés és tanulásra ösztönzés, ez a megoldási lehetőség. Azok a dolgozók, akik most kétharmadban azt mondják, hogy hát úgyse hat rájuk ez a digitalizáció, ők egyébként tennének azért, és érzik azt, hogy akkor nekik mégiscsak részt kéne venniük valamilyen iskolarendszeren kívüli képzésbe, és új szakmát megtanulni. Nyilván nem feltétlenül kell minden pénzt előbb a social media manager, de hogy ahogy mondtad, azért úgy munkakörök fognak létrejönni, mások meg eltűnnek a piacról. Tehát, hogy ez a két harmad, ő érzi ezt a kényszer magán?
Én úgy látom az adatok alapján és az elemzés alapján, hogy igen, tehát hogy önmagában nyilván ugye lehet ellentmondásos ez a két eltérő adat, de ugye a tanulási hajlandóságra kérdeztünk rá, és tulajdonképpen nem is vagyok benne biztos, hogy egyébként itt összefüggésbe hoztuk az automatizációval, ennek most egy kicsit jobban utána kellene néznem, de igen, tehát ugye a 75%-uk, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy szívesen sajátítaná el új ismereteket, tehát hogy ez pozitív, tehát önmagában a tanulási kedvük az meg lenne, csak ugye az idő és pénz az, ami ebben esetleg meg tudja őket gátolni. Viszont ami pozitív a szakszervezetekre nézve, az az, hogy akik nyilatkoztak, hogy sokkal szívesebben vennének részt egy olyan képzésben, aminek a szervezésében a szakszervezetek is részt vesznek. Másrésztről azt is megkérdeztük, hogy mik az elvárásaik felénk, szakszervezet felé, és azt mondták, hogy nekünk az a dolgunk, hogy képviseljük őket a tárgyalásokon, amiket ugye a digitalizáció negatív hatásainak enyhítésére indítunk, és itt vissza is, el is kanyarodnék egyébként a szakszervezetek szerepére, hiszen ugye az Európai Munkáltatói Szövetség kiadott egy nyilatkozatot, és ők is azt mondták, hogy noha ugye elsősorban a felelősség az a munkáltatói és a munkavállalói is, nagyon fontos bevonni a szakszervezeteket, hiszen számos példa mutatja, hogy a szociális párbeszéddel olyan megoldásokat dolgoztak ki, amelyek valóban elősegítik a lifelong learninget, úgyhogy nagyon örvendetes ilyet hallani egy munkáltatótól. És hát mindazonáltal nyilván elsősorban nekünk a kollektív szerződéseket kell megerősíteni, illetve újakat kötni. Ebben most még nem nagyon állunk jól, hiszen azért nagyon csekély azon dolgozók száma Magyarországon, akik kollektív szerződéssel vannak lefedve, tehát ezt mindenképpen erősítenünk kell, hiszen a kollektív szerződés egy olyan eszköz, amiben például tipikusan lehetne szabályozni a képzéseket, átképzéseket. Másrésztről pedig fontos lenne minden szakszervezetnek, hogy felismerje ezt a problémát, és ugye a hagyományos kafetéria, munkaidő témakörök mellett ezekről is elkezdjenek tárgyalni a munkáltatókkal, és az ilyen jellegű dolgokat is beépíthessék a kollektív szerződésekbe. Csak hogy egy példát említsek, egy holland kiskereskedelmi cég, illetve a szakszervezet kötöttek egy kollektív szerződést, amiben megállapodtak a felek, hogy nyitnak egy egyéni tanulmányi számlát. Ez azt jelenti, hogy a határozatlan idejű munkavállalók évente egyszer kapnak 175 eurónak megfelelő összeget, amit közel 40 ezer féle képzésre fordíthatnak, hogy készítettek egy portfóliót, és akkor a munkavállaló ki tudja választani, hogy mit szeretne tanulni. Nyilván ez a 175 euró, ez nem olyan sok pénz, de ha jól emlékszem, 5 éven keresztül gyűjtögethetik, és azért 5 év alatt azért már egy szép összeg jön létre, és egy egész jó kis képzést ki lehet belőle hozni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan eszköz, vagy egy olyan lehetőség, amit mondjuk Magyarországon a szakszervezetek tudnának alkalmazni és hasznosítani.
Ugye mondtad, hogy munkáltatók körében is végeztetek kutatást, mi interjúkat. Ott mi a tapasztalat, hogy egy munkáltatónak ugye két gondolkodás lehet? Egyrészt azt mondja, hogy hát élj a mának, és minden van a holnapnak, azaz, ami kére most szükség van, akire szükség van, akire még majd nem lesz szükség, annak elengedem a kezét, mi dolgom ezzel a kérdéssel. És van egy közép és hosszú távon gondolkozó, aki azt mondja, hogy nekem munkavállalókra azért szükségem lesz, hiszen olyan soha nem lesz, vagy jelen ismerteink szerint vállalatom nem lesz, hogy egy kiskereskedelmi üzletben is a robot fogja feltölteni a polcokat, és ugyan pénztárosan már nem lesz szükség, de raktárosra vállalatom még szükség lesz. És ezért ő gondolkozik azon, hogy a meglévő dolgozó állományát hogyan tartsa meg, hogyan lépjen tovább, hogyan találja megoldásokat a digitalizációra. Ha valamilyen arányt lehetne mondani, akkor a két gondolkodás között, egyrészt jól gondolom, hogy ez a két gondolkodás van kint a piacon, és hogyha valami arányt kell mondani, akkor mi az érzésed, hogy hogyan oszlik meg a magyar kereskedelmi szektorban a munkáltatóknál ez a gondolkodás?
Én azt gondolom, hogy lehet, hogy szerencsésen választottunk a megkérdezett munkáltatók közül, de hogy leginkább egyébként ez a felelős gondolkodás az uralkodó, tehát látják a folyamatot, tisztában vannak vele. Nyilván ők is megemlítették azt, hogy a jövőben ez a vásárlói élmény mennyire fontos lesz, hogy valódi szolgáltatást adjanak a vásárlóknak. De azt látom, hogy ők megkérdezettek, azért felelősek, és a többségük úgy is nyilatkozott, hogy nagyon szívesen együttműködne velünk abban, hogy megoldásokat tudjunk kidolgozni. Úgyhogy azt gondolom, hogy pozitív reakciókat kaptunk tőlük.
Hát végigértünk a beszélgetésnek. Ugye onnan indultunk, hogy mennyire a jelen problémája ez a digitalizáció, és pont te mondtad, hogy annyira jelen, hogy már Magyarországon is van olyan bolt hálózat kezdeményezés, ami már érint is mente, vagy bocsánat, pénztármentes, vagy éppen munkavállalómentes vásárlást tesz lehetővé, de ennek már az Amazon, Google, a kínai példák alapján már van több hálózati jellege, mint a földön. 2050-re, 25-re, bocsánat, 108 ezer állásra lesz kevesebb. Ugyanúgy létrejönnek új munkakörök, de azért ezek éppen nem akkora számosságot akarnak majd, mint amennyi megszűnik. És hát több megoldási lehetőséget, illetve hát főképpen a képzés, felnőtt képzés lehetőségét vállalott a fölmúlt kitörési lehetőséget, amihez nem csak a munkáltató hozzáállása, nem csak a szakszervezet hozzáállása, hanem az a dolgozónak a pozitív hozzáállása is szükséges, hiszen ellenkező módon ez nem ér semmit, majd nem történik meg, és ugyanakkor azért egy veszélyre fölhívtad a figyelmet így zárásképpen. Azért ez nagyon megmaradt bennem, hogy a dolgozók kétharmada azt gondolja, hogy ez az egész probléma őt nem fogja érinteni. Persze ez egy probléma, ő ezt érzi, de hogy az ő munkáit ez nem veszélyezteti ez a dolog. Úgyhogy szerintem egy tartalmas fél óra volt a digitalizáció a kiskereskedelem szempontjából. Nagyon szépen köszönöm Kis Nikolettának, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének ágazati szakértőjének, hogy elfogadta a meghívást. Köszönjük még egyszer.
Én is köszönöm, és hát annyi minden van még a téma kapcsán. Nem akarom szaporítani a szót, de például arról nem is beszéltünk, hogy már megjelent a platformunk a kereskedelemben, itt Magyarországon is, tehát hogy lehet, hogy ez majd egy következő podcastnek a témája lehetne.
Akár az is, vagy így, akkor kvázi élőben arra is egy lehetőséget teremtenék, hogy akkor ezt egy rövid írás tanulmányt tegyetek közzé, és akkor ezt mi szívesen megjelentetnék az Új Egyenlőség oldalán, hogyha a meglévő kutatásokból, illetve az ezzel kapcsolatos következtetésekből egy rövid összefoglalót csináltak, akkor szerintem azok a hallgatóink is, akik mélyebben érdeklődnek a téma iránt, akkor el tudják olvasni a kutatási eredményeket.
Nagy örömmel készítjük el ezt, és köszönjük a lehetőséget.
Köszönöm szépen, és hát azoknak a hallgatóinknak, akik hetente visszatérnek, már na most itt a végén mindig elmondom, hogy várjuk a visszajelzéseket az infók az újegyenlőség.hu oldalon, az újegyenlőség Facebook oldalán, illetve hát ajánlom a hallgatók figyelmében a Zöld Podcast, illetve a Kék Podcast csatornáinkat is, amelyek a Zöld Podcast esetén péntekenként frissülnek, a Kék Podcast pedig egyelőre havonta egy alkalommal jelentkezik új adással. És hát továbbra is az újegyenlőség.hu oldal, ami most már lassan 5 éves lesz, azon keresztül lehet követni minket, akár ezeket az új podcasteket és régi podcasteket is meg lehet ott is hallgatni. Köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk egy hét múlva.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.